A világon semmi sem teljesen fekete vagy fehér. Gyere el velünk egy helyre, ahol vörös a föld, ízzik a levegő, és a gólyák ősszel érkeznek. Afrika Café. A Rádió Café magazinja Afrikáról, Behumi Dórival és Kembe Szorellel, vasárnaponként 11-től délig. Afrika Café. Fehéren.
A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Sziasztok! Igen. Sziasztok! Nagyon szép napot mindenkinek! Ez az Afrika Café, a Rádió Cafén 11 óra 6 perc van, és hát, hogyha nem is afrikai idő van, de egészen csodálatos idővel vagyunk megajándékozva, úgyhogy ha hallgattok engem, akkor remélem, hogy közben valami egészen fantasztikus dolgot csináltok kint a szabadban, mondjuk egy ilyen mobil rádióval vagy fülhallgatón keresztül hallgattok, és hallgatjátok az Afrika Café egy óráját, amiben vendégem lesz Láng Júlia írónő, és a Közel Afrikához című könyvről fogunk beszélgetni. Ez ugyan egy 96-os könyv, de van egy mostani apropója azon kívül, hogy aki még nem olvasta, mindenképpen tegye meg, hogy november 12-től, azaz múlt péntektől kezdve 10 munkanapon át az egyórai hírek után kezdődő irodalmi sávban, a Kossuth Rádióban hallható a kötet rádióra tömörített változata a szerző előadásában. Úgyhogy ennek apropóján fogunk beszélgetni, vagy fogunk beszélgetni Láng Júliával. Nagyon klassz zenéket válogattam össze ez alkalommal. Természetesen lesznek programajánlóim és kulturális hírek is ugye Afrikával kapcsolatosan. Valamint 3.4.12 tájékán pedig dr. Kis Imre tokai házi orvossal fogunk beszélgetni, aki már kin van Madagaszkáron, ugye most kedden indultak el a 7. orvosi misszió az Afrikai Magyar Egyesület által delegált orvosok már ki vannak Madagaszkáron, és erről is fogunk beszélgetni, hogyha elérem őket telefonon keresztül azon a távoli vidéken, úgyhogy mindenképpen maradjatok velem, most zene is utána elkezdjük a beszélgetést Láng Júliával. Thank you. Az Afrika Fét halljátok itt a Rádió Cafén Beumi Dórival, és megérkezett vendégem Láng Júlia írónő. Szia!
Szia, és üdvözlök mindenkit!
Köszönöm, hogy eljöttél és meglátogattál minket ezen a szép vasárnapi napon. A Közel Afrikához című könyved apropóján hívtunk el téged ide, ami ugyan 96-ban jelent meg, de most péntektől kezdve 10 munkanapon át, az 1 óra hírek után a Kossuth Rádión lehet hallani a te tolmácsolásodban ezt a könyvet. Ez 10 munkanapba belefér? 1 órába?
Nem, tömörítenem kellett, és ez nagyon érdekes munka volt, hogy hát majdnem 15 évvel az élmény és a könyv megírása után újra belemélyedtem ebbe, és az az igazság, hogy úgy húztam meg természetesen, hogy az általam legjobbnak érzett részek maradtak benn, úgyhogy nagyon megkedveltem ezt a hát szinte ilyen hangos könyv hangulatú változatot.
Igen, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy akkor ez már egy hangos könyv, és hogy milyen igen. Jó lenne, hogyha ez így már nem csak egy alkalommal.
Jó lenne bizony, ha valaki kiadna a hangos könyvnek.
Beszéljünk egy kicsit a könyvről. Ugyanerről nagyon sokat beszéltél már, ugye a megjelenés idejekor, meg ugye azóta is, de lehet, hogy a mi hallgatónk nem tudják, hogy te... Hát már elmúlt el 50 éves, amikor elmentél Afrikába, bizony. És ha jól tudom, én ezt olvastam rólad, hogy azért mentél el, mert ugye te 20 éve akkor már nem éltél Magyarországon, igen. Párizsban éltél, és ugye újságíróként meg a Szabad Európa Rádiónál dolgoztál. És hogy nem mertél hazajönni 20 év után?
Nem merés kérdése volt, egyszerűen nem volt kedvem. Aha. Úgy éreztem, hogy nekem még valami kiár az életből, szóval valami még kell.
Mert úgy érezted, nyugtalan ha hazajössz, akkor kész?
Igen, aha. Nyugtalan voltam, rossz kedvű voltam, valahogy valamit nagyon akartam még, de nem tudtam, hogy mit, és akkor bukkantam rá egy apró hirdetésre, hogy óvónőt keresnek Afrikában, és abban a pillanatban tudtam, hogy én ezt a munkát meg fogom kapni, és hogy ez nekem valami csodálatos dolog lesz, és nagyon fontos...
De se nem, bocsánat, se nem voltál óvónő, se nem voltál soha. Még Afrikában.
Igen, na hát a jelentkezésemben ez volt a lényeg, hogy én még sose voltam Afrikában, és nagyon szeretnék menni, sose voltam óvónő, de majd csak elboldogulok vele, mert voltam gimnáziumi tanár, voltam Budapesten, voltam Párizsban bűnöző gyerekek mellett ilyen szociális uh-huh. gondozó nevelőnő, különben is fölneveltem 2 gyermek, és annyira szeretnék menni Afrikába. És valahogy meggyőztem őket. A lényeg tulajdonképpen az volt, hogy valamilyen nagyon más életet is szerettem volna kipróbálni, mert az még egészen fiatal korom óta is mindig bosszantott, hogy talán ettől is lett a csavargó életem, meg a tizenvalahányféle foglalkozásom, hogy egyszer élünk, jó, az rendben van, de akkor abba, ha lehetséges, minél több életet zsúfoljunk bele. Na, ez aztán Afrikában nagyon sikerült, már az első pillanattól kezdve, amikor leszálltam a Niamey-ba, ahol vártak engem a nigeri fővárosban a repülőgépről, mert akkora rettenetes hőség csapott meg, hogy először azt hittem, hogy valami baj van a repülőgéppel, és most fog fölrobbanni, de aztán hamar kiderült, hogy ott ilyen az idő. Az a szerencse, hogy nagyon szeretem, szóval úgy 40 fok körül kivirágzom, nem véletlen, hogy nem
pedig
az eszkimókhoz
pedig
mentem.
Ezt addig nem tudhattad nyilván, mert nem éltél ilyen tájékon.
Igen, de mondjuk azt azért tudtam, hogy a nyarat jobban szeretem, mint a telet.
De hogy mondjuk ezt az elsőpről melegetéként, nagyon jó, hogy ezt említetted, mert aki itt van nálunk első alkalommal az Afrika Féban, és már járt Afrikában, mindig megkérdezzük, hogy milyen volt az első pillanat, ahogy betette a lábát, és most ugye ezt meg is kaptuk. Ahogy olvastam a, hát mondjuk így a szakmai életrajzodat, az jutott eszembe, hogy rengeteg felé jártál, és élményt halmoztál föl, és ugye ezek aztán könyvben meg is jelentek, és megajándékoztál minket ezzel, hogy elolvashatjuk. De valahogy az volt az érzésem, mint hogyha direkt egy csomó mindent, például akár ezt az afrikai utazást is, azért irányítottad volna így az életedet, hogy legyen elég anyag, amiről írhatsz. Vagy ezt rosszul érzem?
Ezt így nem gondoltam volna, mert én nem terveztem,
hogy ebből könyvet fogsz
írni. Hogy egyáltalán könyveket
fogok írni. De csak az inger, hogy legyen valami különleges.
Hát ott a helyszínen azonnal minden délután szabad időmben vittem magammal egy picike kis mechanikus írógépet, amit aztán ott hagytam ajándékba, és ott kopogtam le az aznapi élményeket, eseményeket, gondolatokat, és akkor viszont már egy idő múlva észrevettem, hogy hát ezek eléggé informatív szövegek, meg hogy kedvem is van hozzá. És az az igazság, hogy egy ilyen kicsikét ilyen tanárnénis hangulat vett rajtam erőt, mert arra gondoltam, hogy olvassák el ezt a magyarok. Vegyék észre, hogy máshol is van élet, hogy máshol sokkal nehezebb az élet, hogy az az igazság nekem, az a benyomásom, ugye a magyarországi átlagról, mindig vannak szerencsére kivételek, hogy tele van mindenki önsajnálattal. Állandóan ő bántja a balsors, és azt hiszi, hogy neki a legrosszabb az élete. És akkor ott vannak ezek az afrikaiak, hát egy századnyi mennyiségű lehetőséggel az életbe, és a 84 fogukkal szívélyesen mosolyognak, és valahogy több a derű, és több a belső erő. És gondoltam, hogy hát hadd meséljem már ezt el a magyaroknak, hát ha valahogy valami hatása lesz. Úgyhogy ezzel kezdődött tulajdonképpen, és aztán utána már nem bírtam abba hagyni, mert úgyis visszahívtak pár év múlva Afrikába, akkor abból kellett másik könyvet írni, akkor aztán már rám jött, hogy hát akkor miért ne írnám meg a gyerekkoromat, meg az 50-es éveket, de most már szerintem már kész elég. Még Párizsról is írtam, de most már abba hagyom ezt a sok önmutogatást.
De úgy érted, hogy tehát, hogy neked van eleged ebből, hogy neked ez túl sok, hogy saját magadat, meg
úgy
a saját
érzem,
életedet olvasod
hogy
vissza?
Mit kell még ennyit nyüzsögnem? Valahogy szeretném kicsit visszafogni magam, kicsit nyugisabb lenni, többet foglalkozni az unokáimmal. Már mit kell még olyan sokat? Azért van még egy könyvtervem, az lesz életem főműve.
Igen, és arról beszélni is fogunk. De egyébként nekem azért az az érzésem, hogy ez jó, hogy ez a te életed és erről szól, de ahogy mondod is, hogy ez kicsit pedagógiai jellegű, azért az ember nem feltétlenül csak ezért kíváncsi arra, hogy Láng Júliával mi történt az 50-es években, vagy mi történt vele Afrikában, hanem igenis arra kíváncsi, hogy egy ablakot nyitnak neki egy más kultúra felé, vagy más élményeink keresztül azért benyomásai lehetnek a saját életéről. Tehát lehet, hogy ez csak neked unalmas, most csak erre akarok utalni, hanem más. Ez nyilvánvalóan egy másik kort ismer meg, például ha az én generációm olvassa a Budai Úri lányt.
Igen, hát az
akkor
nektek már történelem.
Így van, akkor igen, mi azt nem tudhatjuk.
Igen, nem, ez jó szerep, ezt én is szeretem. Hogy így, hát igen, megmutatni a világot. Hát a Párizs könyvemben sokkal több szó van mindenféle anyanyelvű és bőrszínű bevándorlókról, mint a franciákról.
Térjünk vissza egy kicsit a bozótba.
Jó, szívesen.
Még a zene előtt, hogy ez tényleg bozót volt? Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen költői túlzás, hogy a bozótban.
Nem, na most a bozót, azt azért mindig magyarul el kell magyarázni, mert a magyar nyelvben a bozót első jelentése az ilyen cserjés, bokrós valami.
Ahol nincs semmi az állatokon kívül.
Így van. Na most Afrikában a bozót, ahogy hát végül is vagy az angolok, vagy a franciák kezdték, vagy párhuzamosan, de ugye vagy Bush, vagy Labrousse, úgy nevezték el a minden lakott területtől távoli, hát eléggé terméketlen, sőt nehezen is megművelhető helyszíneket, ahol azért mégiscsak születtek, ha volt valami kis víz, akkor néhány kunyhót született mellette. De hát bozót minden, ami nem a lakott város. A bozót falu kifejezés, Village de Brousse, az nagyon gyakori a francia-afrikai összefüggésekben. Az azt jelenti, amilyen ez az én illellám volt, hogy tényleg minden
infrastruktúrát nélkülöző.
Így van, úgynevezett civilizációt voltával, elektromosság nem volt, víz, hát az úgy volt, hogy a kútból, amin még csak ilyen állvány sem volt, hanem Először is én állandóan rettegtem, hogy valaki bele fog esni, mert ilyen 20 centinél nem vastagabb kis pereme volt. És a vödör egy kötélen ott volt mellette, a kötél pedig a földön kígyózott, amely földön, hát mert gyakran mellé ment egy kicsit a víz, tehát a szamarak, a bóklászó, a kecskék mind oda jöttek iszogatni a vizet, és hát ott hagyták különféle melléktermékeiket is. Aztán jöttek az asszonyok, és akkor így a kezükkel eregetve le a
vödröt.
Igen, és akkor így, és hát ezt a vizet fogyasztották. És én is ezt fogyasztottam, a saját házamban nem, mert ott az európai munkáltatóim gondoskodtak egy víztisztítóról, ami hihetetlenül egyszerű, szóval otthon is, házilag is összeállítható. De az óvodai gyerekeim családjában ez nem volt, és én meg persze meglátogattam őket, hát az is micsoda öröm volt, turistaként az ember nem juthat be a házak belsejébe. És Afrikában mindig azonnal megkínálnak egy kis vízzel. És hát csak nem fogom azt mondani, hogy anya, nekem a ti vizetek piszkos. Úgyhogy mindig mindent bátran megittam, különben az ember szomjas melegben, és soha semmi bajom nem lett. De hát ez szerencse is, engem véd valamilyen, nem is tudom, talán ő adja.
De azon kívül egyébként kaptál ilyen oltásokat, mielőtt kimentél?
Természetesen. Hát azt, hogyha az ember ilyen helyre utazik, akkor szépen bemegy a, hogy is hívják, trópusi központ valahol ott, és akkor ott a Nagyváratér után, és akkor minden oltást, amit ott a helyhez kell, azt megkapja.
Mielőtt elmentél, a családod vagy a gyerekeid mit szóltak ahhoz, hogy te most akkor
bolondnak
eltűnsz?
Tartottak.
Eltűnsz egy évkában.
De kedves módon bolondnak. A volt férjem, akivel nagyon jóba vagyok, a gyerekeim papája, az egyenesen azt mondta, hogy jaj, Juliskám, ne menj el, hát a seggedbe harapnak az oroszlánok, hát ne menj. Én megmondtam, hogy ne megyek.
És meglátogattak téged a gyerekeid?
Nem, föl sem merült, én sem nagyon akartam volna, nem is tudtam volna, hogy megszervezni. Meg ők azért, hát én egy ilyen öreg hippi vagyok. Szóval úgy, hogy nem nagyon
nem ilyen mozgék,
képzeltem volna el. Én ugye dolgoztam, tehát a 200 kilométerre van a főváros, úgyhogy nem tudtam volna elmenni elébük, és akkor reszárnak a repülőről, és hogy beüljön ez a két hófehér bőrű, világos szőke, európai gyerek egy bozótaxiba, és 200 kilométert ott zögykölődjön, az valahogy tudtam, hogy az nem passzol hozzá.
Gondolom, hogy minden áron szeretném.
Nem, leveleztünk. Nem is értek rá, megvan a saját életük, tudják, hogy az anyjuk egy kicsit olyan lökött, de azért szeretik, úgyhogy minden rendben van.
De akkor azért az afrikai élményeid, vagy a benyomásaid túlmutattak azon, hogy te kalandra vágytál, meg valami újdonságra, mert azért visszamentél oda.
Hát persze, hogy vissza, hát most is visszamennék a hímának, hát persze.
Persze. Miért?
Mert ezzel úgy vagyunk mindenki, aki valaha járt Afrikában, vagy beleszeret, és akkor az mindörökre tart, akár visszajár, akár nem, az egy örök szerelem, vagy pedig borzongva gondolja, hogy szent Isten, milyen piszkos, és meleg, és tele van bogarakkal, és veszedelemmel, és kész. Ez a két véglet van, úgy vettem észre, akár olvasmányaimból, akár az életből. De sokan vagyunk, akiknek ez egy szerelmi kérdés.
És neked miért lett az? Meg tudod fogalmazni?
Hát látod, ez nagyon nehéz, mert először iszonyúan nehéz volt az egész, még a beilleszkedés is. Ugye, hát csak franciául tudok, mondjuk ott francia az államnyelv, hivatalos nyelv, ahogy mindenütt, ahol az ország volt francia gyarmat. Mellesleg ez érthető, mert minden afrikai országban 8, 10, 15, 45, 60 féle etnikum él együtt, tehát még mindig jobb a volt a gyarmatosítók nyelvét használni közös nyelvnek, mint mondjuk a legnagyobb etnikumét, az abból baj lehet. De hát a férfiak általában jártak egy kicsit iskolába, ők tudnak valamennyire franciául. Az asszonyok viszont, a felnőtt asszonyok nem nagyon. Ma már járatják a kislányokat is iskolába, de De régebben ez nem így volt, mert a kislánynak a feladata a vízhordás, ami alkalmasint fél napot igénybe vehet, meg egyáltalán a házi munkákat elvégezni. Minek neked iskolába járni? Hát úgyis férhez mész, és akkor majd a férje családjába kell a gyerekeket megszülni, a háztartást vezetni, ugye ez egy muzulmán ország, tehát poligámia van, és akinek csak egy kicsike kis pénze van, mert a mennyasszonyért fizetni kell, mondjuk ez a minimum a lányos, szóval, hogyha lány születik egy családba, akkor legalább annyi haszna van belőle a családnak, hogy kaphat egy kis pénzt. Zene lesz, akkor elhallgatok. Nem?
Igen, igen, legyen egy kis zene, és utána a kultúra világának hírei következnek, és mindenképpen maradjatok velünk, hiszen Láng Júliával folytatódik a beszélgetés.
Mokoma, jarabite bala mokoma, jarabite bala mokoma, jarabite bala mokoma, makonona jalandima, jarabite bala mokoma, makonona jalandima, jarabite bala mokoma, acha cha cha hanela kani gelema, maluma yina, cha 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 hanela kani gelema. Malu mayenna
Njemira na kukili na dunya Muna njemira na malu yale dunya Njemira na kukili na dunya Njemira na malu ya li dunya Muna keba koroba la malu manyenga Bibu la kanu beresa Malu manyena Akeba koroba la malu manyenga Bibu la furu beresa Malu manyena Malu manyena Malu manyena Malu manyena Malu manyena Malu manyena Malu mayenna
Vétel Reklám a Rádiókafén.
És hogyha most köti meg biztosítását, önné lehet ez a színes mappa, és ez a kulcstartó is. Na?
Na ennél biztos, hogy van jobb ajánlat. Hozd ki a legtöbbet a kötelező biztosításodból. Sokat spórolhatsz, ha most szerződsz. Est biztosítás. Egy helyen a legjobb ajánlatok, a legfrissebb hírek és a legjobb ötletek. Est biztosítás. Egyszerű, gyors, olcsó. Keresd az est.hu-n.
Kerek múzeum,
szögletes múzeum,
lyukas múzeum,
csoki torta múzeum,
kortárs múzeum,
makett múzeum.
Múzeum makett.
Építészeti makettek nemzetközi fesztiválja. Makettgyártás élőben. Lézervágók és makett párbaj. November 12-től 16-ig a Műcsarnokban. A KÉK Kortárs Építészeti Központ szervezésében.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Újra. Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra és vidámabban vasárnap este 10-től éjfélig.
Feles hírek. Kultúrvilág.
12 múlt 1 perccel sziasztok, a hírszerkesztő Tölgyi Krisztát halljátok. Átadták tegnap a Hazám díjakat. A kitüntetés minden évben azoknak a művészeknek és tudósoknak adományozza a kuratórium, akik a magyar közgondolkodásban, az ország tudományos, illetve kulturális és művészeti életében kiemelkedő tevékenységet folytattak, életművükkel Magyarországot szolgálták. Idén Erdős Tibor közgazdász, Halász Judit színművésznő, Kaján Tibor karikaturista, Kántor Lajos költő, Ransburg Jenő pszichológus, Romány Pál agrárközgazdász és Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész zeneszerző vehette át a Hazámdíjat a Magyar Tudományos Akadémia székházában. A 21. század társaság tagjai a díjkiosztó ünnepség előtt koszorút helyeztek el József Attila sírján a Fiumei úti temetőben. Elkelt a Vizsói Biblia a Szőnyi Antikváriuma tegnap esti árverésén. A 80%-os épségben megőrzött Vizsói Biblia az 1,8 millió forintos kikiáltási áron kelt el. Szakértők szerint jól járt vele a gyűjtő, mert ennek az összegnek a 2-3-szorosát is megérte volna. A magyar művelődés, nyomdászat és egyháztörténet mérföldkövének tekinthető első 1590-ből való teljes magyar bibliafordításból mindössze 3 teljes példány található hazai közgyűjteményben, és magánkézben sem lehet több. A csaknem 600 tételes árverésen nagy volt a vetélkedés Sziszi, vagyis Erzsébet királyné egyik egész alakos fényképéért. Az 1870 körüli fotó kikiáltási ára 4500 forinttól volt, ám végül 70 ezerért kelt el. Gustav Mahler születésének 150. évfordulója alkalmából jövő csütörtökön és pénteken konferenciát rendeznek a Gráci Művészeti Egyetemen. Az esemény keretében bemutatják a zeneszerző egyik fiatalkori művét is. A Das Klagende Lied című szólistákra, kórusra és zenekarra írt kantáta vizsgálatával arra keresnek választ a meghívottak, milyen módon alakult ki Mahler kompozíciós stílusa. A zeneszerző egy levelében ugyanis arról írt a kantáta kapcsán Max Marshallt zenekritikusnak, hogy ez az első műve, amelyben Mahlerként magára talált. A Gráci Egyetem könyvtárában közben kiállítás is nyílik, amely december közepéig lesz nyitva. A tárlaton a mű különböző, például zongorás változatának kottái és egyéb dokumentumok is láthatók. A kábítószerek 3500 éves történelmét kelti életre egy londoni kiállítás. A Welcome Collection Múzeum 1000 színmel ragyogó videóinstallációk, ópium mámorban született műalkotások és egy egész termet átszelő vízipipa szobor segítségével próbálja megismertetni a drogkultúra alig ismert, de lenyűgöző történelmét. A tárlat legrégebbi darabja egy időszámításunk előtti 1500-ból származó ópium tárolására használt rozoga mágformájú agyakkorsó. A High Society, vagyis felső 10.000 című kiállítás az ópium fogyasztás időszámításunk előtti gyakorlatától kezdve egészen a napjainkban évi 320 milliárd dollárt felülelő illegális drogkereskedelem követi végig a drogok történelmét. Az úgynevezett gyónósarokban a látogatók is elmesélhetik a tudatmódosító szerekkel kapcsolatos élményeiket, persze teljes névtelenségbe burkolózva. A kiállítás egyik társkurátora azt mondta, az a céljuk, hogy eloszlassák a ma használt illegális drogokkal kapcsolatos negatív előítéleteket, és megmutassák, hogy sokkal több rejlik az anyag mögött, mint ahogyan azt a legtöbben gondolják. Kulturális információkat hallottatok, friss hírekkel pedig délben jövünk. Sziasztok!
Gyuri, Gyuri, gyere, gyere, beszorultam, nem fogok odaérni az első borha cirkuszra.
Ki hív? Biztos, hogy hallgat.
Cisza virág, mindjárt visszahívlak, csak indul a borha cirkusz mindjárt, jó? Egy másodperc türelem, jó? Hívlak majd, szevasz.
A Bolha Cirkusz november 15-én visszatér. Te is várod, vald be! Bolha Cirkusz. Most történik.
Just a dream.
Folytatódik az Afrika Fejt a Rádió Cafén Behumi Dórival és vendégemmel Láng Júlia írónővel. A Közel Afrikához című könyve kapcsán beszélgettünk át már sok mindenről, ugye Afrikáról, meg az írásról. És tudnotok kell, hogy november 12-től, péntektől kezdve 10 munkanapon át a Kossuth Rádióban, az egy órai hírek után kezdődő irodalmi sávban hallható a szerző előadásában a Közel Afrikához. Hát könyv ilyen zanzásított változata tulajdonképpen, amit Júlia vágott úgymond össze. És arról meséltél még a hírek előtt, hogy ugyan már egy kicsit unod saját magadat a saját könyveidben visszahallani, és talán épp ezért, vagy még pluszban van valami nagy kihívás előtted, amire készülsz, és ez Afrikával kapcsolatos, és az írással.
Méghozzá úgyhogy lehet, hogy már nem fogok visszamenni Afrikába, mert hogy nem hívnak, ha hívnak megyek, de azért ez az Afrika szerelem ez megmaradt, és áttettem az irodalomba. Franciaországban rengeteg francia nyelvű afrikai regény jelenik meg. Az afrikai irodalom, hát az írott irodalom az körülbelül 100 éves, mert ugye ott az orális hagyomány volt a döntő. És franciául írnak a francia-afrikai szerzők, most ebben nem megyek bele, hogy miért, ennek számos teljesen értető oka van. Én pedig szépen veszem, gyakran járok Párizsba, mert a család fele ott lakik, és vásárolom az afrikai könyveket, olvasom őket, és jegyzetelem. Méghozzá úgy, hogy témakörök szerint van valami 40 vagy 50 fájlom a kompjúterme, és kisebb, esetleg csak néhány mondatot, vagy egy-két bekezdéseket másolok ki már magyarra lefordítva a könyvekből. Olyan témakörök, hogy étkezés, lakás, öltözködés, szerelem, házasság, poligám házasság, szülőgyerek viszony, születés, halál, fantasztikusan szép szövegek vannak, börtön, őrület, nagyon sok őrült figura van az irodalomban, diktatúra, politika, tehát egy csomó minden, és úgy érzem, mivel nagyon keveslem, hogy mennyire kevés afrikai regény jelenik meg Magyarországon. Eleinte fordítani akartam afrikai regényeket, de hát nekem azt mondják a kiadók, az én saját kiadóm is, meg mások is, hogy nem tudjuk eladni, nincs rá kereslet. Úgyhogy megharagudtam, és gondoltam, hogy oké, akkor csinálok egy nagy könyvet ebből, amiben a legautentikusabb forrásból, az afrikai íróktól veszem a témát, és úgy képzelem ezt a könyvet, ha valaha kész lesz, mert hát vége érhetetlen a munka, érted? Továbbra is írnak ezek az írók, és akkor azokat mind föl kell dolgozni, úgyhogy alig tudom utolérni magam. De nagyon élvezetes csinálni, És így egyszerre tudom bemutatni a magyar olvasónak az afrikai életet, gondolkodásmódot, mentalitást, és az afrikai irodalmat is. Úgyhogy ezt nagyon szeretem csinálni, és erre mondtam azt, hogy ha egyáltalán be tudom fejezni valaha is, akkor ez lesz életem főműve.
Igen, mert azért ez mindenképpen egy hatalmas dolognak tűnik, hogy első körben mit szeretnél az olvasóiddal, vagy akik majd ezt a könyvet elolvassák, megmutatni, hogy ezeken a, mert nyilvánvalóan ezek irodalmi művek, tehát nem akár dokumentumok, vagy nem hasonló ilyen életrajzi, vagy útleírások, vagy nem is útleírás, hanem azoknak a tapasztalatoknak a megírása, ahogy ők élnek, hanem azért ez egy áttételes dolog, hiszen ezek irodalmi.
Ez igaz, de a nagyon hosszú időn keresztül, és még ma is előfordul, hogy a szerzők önéletrajzi ihletettségű könyveket írnak. Hát az 50-es, 60-as, meg még a 70-es években is megjelent regények, a híresen nagy regényeknek a nagy többsége saját élményből, életélményből született, és szinte szociográfikus pontossággal írják le, mert meg akarják mutatni a világ közönségének többek között, ezért is írnak egy nagy európai nyelven, hogy szeretnék megmutatni Afrikát, és én is ezt szeretném, megmutatni Afrikát.
Igen, erre voltam kíváncsi, mert közben az jutott eszembe, hogyha mondjuk összeszednénk mondjuk így a 1900-as évektől, vagy mondjuk akkor, vagy csak kortárs magyar íróknak az írásait, és szemelvényeket szednénk össze, hogy abból mondjuk egy afrikai számára, vagy egy teljesen más kontinensen, más kultúrában élő ember számára kiderülne-e, hogy milyenek a magyarok. És nyilvánvalóan akkor ezt nem lehet összehasonlítani.
Azt hiszem, hogy nehéz. Hát például itt csak a magyarokról van szó, én pedig nem az egész afrikai földrészről beszélek, hanem annak a középső és nyugati részéről, a francia nyelvű Afrikáról, de hát az Afrikának majdnem a fele. Bevallom, hogy magam sem mindig tudom, hogy a sokat idézett szerzők, akiket nagyon szeretek, és többféle idézetem van tőlük, hogy tulajdonképpen melyik országból is valók. Mert azért ez más, van egy ilyen afrikai öntudat is. Úgyhogy valahogy tényleg nagyon más. Azon kívül, hát persze, én válogatom, menthetetlenül szubjektív ez. Szóval, ha ráérnék, éppenséggel össze tudnék szedni egy olyan antológiát is, hogy milyenek a magyarok, kizárólag már a Szigeti Veszedelemtől kezdve, sőt az Ó-Magyar Mária Síralomtól, de hát borzasztóan szubjektív lenne, és egészen más szempontok szerint valaki másképp csinálná. Afrikánál ez ennyire nem egyszerű, szóval szerintem, ha valaki más szintén ezzel szórakozna, mint én, akkor lennének erős átfedések is. De hát menthetetlenül szubjektív, én ezt vállalom. Amúgy sincs objektív valóság, úgyhogy akkor miért ne?
Arra maradt már csak időnk, hogy ha belefér egy, mondjuk egy percben, így a végszóként akkor egy részletet kaphatunk, mert hoztál nekünk sokat.
Hogy ne. A születésről és a halálról hoztam részletet. Jó, akkor legyünk pozitívak, és legyen a születés, pedig a halál is nagyon jó téma, és nagyon fontos téma. Na, valami nagyon afrikait. Jászmina hirtelen a derekához kapott, és fölkiáltott. Alakbar! Elhajtotta a rőzsét. A nők riadtan körbevették. Tudták, mi van és mi fog történni. Jászmina megszülte 11. gyermekét, ott a bozótban. Az egyik nő vízért szaladt a közeli kúthoz, és miután közösen lemosták Jászminát és a kisbabát, elősre sietett, hogy értesítse a falut. Egy tevét küldtek értük, hogy hazasegítse őket. Jászminának fénysugár tündöklött a szemében. Könnyen szült, szomszédasszonyok és társ felesége segítségével, testvéries légkörben, mint ilyenkor mindig. Malik Mokhtar al-Mahdi örömben született, váratlan gyorsasággal a bozótban, ahogy mindannyian szeretnék születni.
Nagyon szép.
Ez egy csádi regény. És eszembe jutott róla az ott körüli vita, de ebben most nem mehetünk.
Pontosan nekem is, ugye? Így van, ez jutott eszembe, de valóban ebben nem fogunk belemenni. És ha másért nem, az idő rövidsége miatt sem. És most el kell, hogy köszönjek. Nagyon-nagyon élvezetes volt a beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
És mindenképpen maradjatok velünk, hiszen a zene után dr. Kis Imrével fogunk beszélni, aki az egyik orvos, aki önkéntesként dolgozik Madagaszkáron.
Kélé, jem már jó kélé. Ya Mario kele kele maso balanta Dura ibanadi Dula dinge volo ibana erujama Dula ibanadi Dula di ma volo ibana erujama Tamba ja sungari ture Ali ura la jeriya banana Hagili bilala Hagili barabula mintoni mindole banana Mansire derame matajao ili ura la Kadili malam Mengeta mandinjali keme bulamati Kazike keme damati roshiyamam Dame Telemana sanundim vanange sanundim kumbo manfoyko Jao Fulayi banati adinge volo ibanna yorosiyama pulovim
És itt van velem a vonal túlsó felén dr. Kis Imre, tokai házi orvos, aki ezúttal Madagaszkáról jelentkezik. Halló!
Halló! Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
Szia, szia. Is. Szia Imre, hát ez egész elképesztően jól hallak, nem, teljesen váratlan fordulat. Kedden indultatok, ugye az Afrikai Magyar Egyesület orvos missziójáról van szó, ami ezúttal ugye Madagaszkáron tevékenykedik. Hogy érkeztetek meg, és mi most a helyzet ott kint?
Hát maga az út az tényleg eseménytelen volt, 2 óra Párizs, utána egy 10 órás utazás Madagaszkárig, ahogy megérkeztünk a fővárosba, Antananarivo, úgyhogy ezt mindig újra kell gyakorolnom, uh-huh. Mert itt eléggé hosszasak ezek a szavak, és rengeteg ával is sok mással hangzóval telítettek, de maga az utazás kellemes volt, a megérkezésünkkor tényleg szeretettel vártak minket. Hát egy kicsit elcsodálkoztak a podgyászai nagyságán, de azért sikerült megérkeznünk a szállodába gyorsan és ügyesen.
De mi azon csodálkoztak, hogy felesleges dolgokat visztek?
Tehát ugye a egyenlítőn túlra 223 kiló az engedélyezett. Hát ugye mindegyik legalább 24 kilós csomag volt. Úgyhogy ahogy megérkeztünk és ezeket kipakoltuk, ugye jöttek a segítők, csak amikor már a busz tetejére kellett volna felrakodni, ezek a segítők ugye maximum 50-60 kilós legényként voltak, tehát egy kicsit elcsodálkoztak a csomagok nagyságán. Úgyhogy az első begyújtás a számukra elég meglepő volt, hogy megláttuk ezeket az arcukat, hogy mit csináljanak ezekkel a csomagokkal, hogy fognak ezek felkerülni a mikrobusznak a tetejére.
És aztán mi történt a kezdeti ijedtség után? Miután elsimultak a hullámok
hát a csónak körül. Hát segítséggel azért megoldottuk ezt a kérdést, úgyhogy egy ilyen 7 személyes mikrobuszba, azt hiszem 9-en ültünk, valamint a csomagok egy része, a többi pedig a tetőre raktuk úgy, hogy hát lekötetlenül ott szépen lebegtek le a csomagok, de semmi le nem esett ebből. Úgyhogy sikerült végül is a szállodánkat, a hotelpenitet gyorsan megtalálnunk.
Hát azért nagyon vidám ott az élet, úgy veszem ki a hangodból, hogy nyilván a friss élmények, meg akkor ezek szerint nem annyira szörnyű a helyzet, mint a korábbi orvos misszióknál, hogyha ennyire föl vagytok dobva. Most a tevékenységre értem ezt az orvosi, meg a betegségi körülményekre, a páciensekre. Erről mesélsz egy picit nekünk?
Azt tudom mondani, hogy igazán erről még nagyon sok tapasztalatom nincsen. Tehát egy fél napot voltunk, illetve még annyi sem Antananarivóban, utána elindultunk ugyanezzel a mikrobusszal, már a csomagokat elvitte egy ilyen hozótaxi, amit egy közkedvelt és használt tömegközlekedési eszköz. És persze, hát ez, amivel mi jöttünk, az is egy ilyen rozoga járgány volt, ami többször leállt, úgyhogy toltuk előle hátra. Ringattuk jobbra-balra, tehát elég hosszasan sikerült megérkeznünk Ancsirabébe. Most azért mondtam, mert a lányok itt nevetnek és kuncognak mellettem, úgyhogy ezért én is ilyen hangulatban vagyok.
Mikor kezditek el a
munkát? A lényeg az, hogy az első napunk az sokkal zűrösebb és hosszabb volt, mint maga a kijutásunk Madagaszkárig. Ez mondjuk ez egy 150 kilométeres út egyébként. Ezt körülbelül 3 óra alatt kényelmesen meg lehetett tenni, hát nekünk ez majdnem egy napba került. De nagyon jó hangulatban.
Igen, igen, azt hallom. És mikor kezdődik el a munka? Mikor kezdtek el azt hiszem, hogy a gyógyszerek csoportosítását, meg ez lesz ugye az első.
Hát ahogy megérkeztünk itt hát Afrikára és erre a vidékre jellemző, hogy itt ilyen protokolláris megjelenések. Tehát itt hosszas fogadásokon volt, hogy Isten tiszteleten vettünk részt a helyi egyház Isten tiszteletén, tehát ezek tényleg egy kicsit fárasztóak, de tudjuk, hogy ez szükséges az itteni megjelenéshez. Amit el tudtunk már eddig szakmailag érni, hogy találkoztunk a kórházigazgatóval, voltunk gyógyszertárban, és hétfőtől kezdjük meg a munkát, ami azt jelenti, hogy délelőtti órákban egy általános rendelést végzünk, amit meghirdetnek az úgymond szegényeknek, tehát akik egyébként nem nagyon tudják elérni az államilag működtetett kórházakat, amelyek azért mégis valamilyen szinten fizetősek, tehát elég jelentős összeget kell ezeknek a szegény embereknek fizetni, és a délutáni időben pedig a kórház életében szeretnénk részt venni, és ott konzultálni, segítkezni a kollégáknak. Ez az első hét programja, és a rákövetkező héten pedig Ancsirabé környékén kisebb településekre szeretnénk kimenni, és ott egy általános rendelést végezni.
Rendben, köszönöm szépen, hát akkor további vidám tartózkodást kívánok, és hát nyilvánvalóan a jövő héten, amikor beszélünk, és remélem, hogy akkor is létre fog jönni a telefonkapcsolat, akkor már többet fogunk tudni arról, hogy a gyógyítás és az érdembeli munka az hogyan zajlik. Imre, köszönöm szépen.
Hát köszönjük az érdeklődést, és minden jót kívánunk minden otthoniaknak az egész stáb nevében.
Rendben,
szervusztok, köszönjük. Minden jót.
Szia. Dr. Kis Imrével beszéltem, ő egy tokai házi orvos és önkéntesként dolgozik kint Madagaszkáron. Ahogy hallottátok az elmúlt percekben, ez az Afrikai Magyar Egyesület 7. orvos missziója most ott Madagaszkáron segítenek. Most egy pici zene következik, és utána még pár kulturális programajánló áll a rendelkezésetekre. francia intézet játék és dokumentumfilmek vetítésével és konferenciával ünnepli a 17 egykori többségében francia-afrikai gyarmat függetlenné válásának 50. évfordulóját, és ez a rendezvény sorozat, ez november 15-én kezdődik, azaz holnap, hétfőn és 4 napon keresztül tart. Itt lesznek filmvetítések, illetve konferencia, történelmi előadás, illetve vita est is, és ezt az afriport.hu oldalon megtaláljátok a részletes programot, illetve nyilván a francia intézet honlapján is, úgyhogy aki érdeklődik ez iránt, az mindenképpen látogasson el ezekre az oldalakra. Valamint a művészetek palotájában a hangszerszám programjához hasonló kapcsolódó hangszer kiállítás keretén belül afrikai hangszerekkel ismerkedhettek meg egészen október 9-én től egészen december 18-áig, október 9-én kezdődött ez a sorozat, és ehhez kapcsolódnak szombat délelőttönként koncertek. A legközelebbi november 27-én lesz, a Fesztivál Színház előtt van ez a kiállítás, és a koncert a Sokszínű Kolumbia címet viseli, ami november 27-én lesz, és december 18-án pedig Harangok a Szultán udvarából címmel hallhatjátok az utolsó koncertjét ennek a sorozatnak, de a hangszereket folyamatosan megtekinthetitek. Tehát még egyszer a Művészetek Palotájában, a Fesztivál Színház bejárati szintjén. Ez volt az Afrika Fé itt a Rádió Cafén. Mindenképpen maradjatok ezen a frekvencián, hiszen a hírek után majd a Music Café Instant következik a Rádió Café slágerlistája, és természetesen jövő héten is várunk benneteket az Afrika Féban. Sziasztok!